Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az evangéliumokat olvassuk, és azt nézzük, hogy Jézus milyen helyzetekben jelenik meg, akkor szinte a történeteknek a 90%-ában valami baj van. Vagy valakinek hiányzik az egészsége, vagy hiányzik a lelki békessége, vagy valamilyen bűnnel terhelt az élete, és ahogy itt énekeltük, ő szíve csupa irgalom és érző meleg részvét, ha ínséget lát valahol, szent szeme szánva néz szét. Ott van Jézus minden nyomorúságban, ott van minden bajban, ott van nehézségben, és sokszor mi is ezt a Jézus látjuk. De azért választottam ezt az éneket, mert az is benne van, hogy vidám örömünnepen is velünk van. Benne van ebbe az énekben az is, hogy belép a mennyegzői házba is. Hogy ott szeretne lenni a mi örömeinkben, ott szeretne lenni azokban az élethelyzetekben, ahol nekünk jó, és hallani fogjuk a végén majd, hogy, és ezt ráadásul még jobbá is szeretné tenni. A mai igénkben Jézus végre egy örömteli helyzetben van, egy mennyegzőn. Ez nem jelenti azt, hogy itt nem találják meg a bajok. De Jézus pár napot örömmel tölt el egy esküvőn. És nem véletlen, hogy János evangéliumában ezzel kezdődik Jézus működése. Így hallgassuk most meg a mai evangéliumi történetünket, hogy megírva találjuk a János írása szerinti evangélium második fejezetében, az első 11 versben a következő néppen. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánába, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá, minden ember a jó bort kínálja először, s amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Kedves testvéreim, nem tudom, mennyi ideig készültek Jézus korában egy esküvőre, talán nem olyan sokat, mint napjainkba, de jó sokáig tartott. Attól kezdve, hogy a vőlegény megfogta a kedvesének a kezét, és elvitte a saját otthonába, 7 napon keresztül tartott a mennyegző. És itt egy ilyen vidéki lagziba csöppenünk bele, amiben az ég adta világon semmi érdekes nincs. Van egy jelentéktelen kisváros, egy Názáret nevű város, ahonnan néhány ember Máriával elindul a szintén jelentéktelen kis Kánába, az 5 kilométerre feküdt Názárettől, hogy ott részt vegyenek egy vidéki lakodalomba. Valószínű, hogy rokoni kapcsolat lehetett a Jézus családja és az ottaniak között. Egy kopt kézirat azt írja, hogy a vőlegény anyja az Mária testvére volt, tehát Jézusnak az unoka testvére lehetett a vőlegény. Ez a történetből úgy is lehet következtetni, hogy Mária egy olyan szerepben van, aki nem csak egy meghívott vendég, hanem megkeresik őt a problémával, mint akinek ehhez az egészhez talán valami köze van, és próbál valamit tenni. Ugye József nem jött velük, valószínűleg ő akkor már nem élt. És ebben az egészben nincs semmi különös, ott vagyunk egy vidéki lagziban, valószínűleg folyik a beszélgetés, táncolnak ezek az emberek, ilyen régi zsidó körtáncokat járhattak, és néhányan elkezdik érezni, hogy valami nincs rendben. És talán valaki azt gondolja, hogy hát majd megoldódik, majd valahogy majd lesz. De nem akkor kezdődik a probléma, amikor az egész láthatóvá válik. Soha nem volt elég boruk. Így vágtak bele, így kezdték el. Nem arról volt szó, hogy egyszer csak beözönlött 50 nagy ivó ember, és megitta a bort a többiek elől, hanem nem volt boruk igazából soha. És ebben a percben, ezen a napon, lehet, hogy az ötödik, hatodik napon, egyszerűen csak nyilvánvalóvá válik, hogy nincs bor. És milyen sokan vannak talán ma is itt a templomban, akik látszólag elégedetten ülnek a többiek szemében, de ők már belül érzik, hogy hamarosan kiderül, hogy valami hiányzik az életemből. Hogy nincs borom, hogy nincs türelmem, hogy nincs békességem, hogy nincs kellő harmónia talán valamelyik kapcsolatomban. Valami hiányzik az életünkből. És amikor valami hiányzik az életünkből, és azt gondoljuk, hogy majd ez megoldódik, akkor ez nem így van. Egyszer ez ki fog törni. Mikor veszett el Péternek a hite és a bizalma Jézusban? Akkor, amikor a főpap udvarába megtagadta őt? Egyáltalán nem. Már korábban tele volt kételyekkel, tele volt bizonytalansággal. És ott egy adott helyzetben, egy adott feszültségben robbant ki ez az egész. Hányszor vagyunk mi is így, hogy valami belső nyugtalanság van bennünk, és valahol teljesen máshol robban ki ez az egész. Amikor talán az ott lévők nem is értik, hogy miért, de mi tudjuk, hogy nincs borunk, hogy nincs annyi, hogy kitartson, akár a napnak a végére, a hétnek a végére, vagy még inkább az életünknek a végére. És mindig az a legrosszabb, amikor egy sérülés, egy lelkisebb, vagy két ember közti szakadás már régóta megvan, de nem látszik, talán még egy látszólag vidám mennyegzőn is ülnek, senki nem tudja, majd váratlanul felszínre kerül az egész. Nemrég beszélgettem valakivel, sok autós példát hozok, nem tudom, hogy a Ford Focusoknak milyen a motorja, én úgy tudom, hogy egy megbízható jó motor, de valakinek sikerült egy ilyen Ford Focus motor teljesen elfüstölnie, csak azt vette észre, hogy úgy megáll az egész. De miért? Mert korábban nem vette észre, hogy csöpög belőle az olaj. És nagyon sokáig úgy ment olaj nélkül, kenés nélkül. És sokszor a mi életünkből is hiányzik az olaj. Hiányzik Isten szent lelkének a kenete, az egész recseg, ropog, és lehet, hogy mások számára ez csak akkor lesz nyilvánvaló, mint itt a mennyegzőn, hogy látszik, hogy nincs bor. És amikor ez kiderül, akkor megszakad a mennyegzőnek az öröme. És érdemes ezen a mai reggelen végig gondolni, hogy Uram, mi az, ami nekem hiányzik? És nem az a kérdés, hogy ez most felszínre kerül-e, vagy nem, vagy ki mit fog szólni, ha idegesen kitörök, vagy bármi történik, nem a másik ember a lényeg. Hanem a saját mi az, ami hiányzik, Uram? És most szeretnék tenni valamit, hogy ne később legyen ebből probléma. Már rég nincs meg talán az erőm, a türelmem, az örömöm, a reménységem, és egyszer ez felszínre fog törni. Nem volt boruk. Hát azt gondolnánk, hogy most nincs bor. Annyit hadd tegyek hozzá egy kicsit a kortörténeti háttérhez, hogy ez egy nagyon súlyos szégyen volt. Nem csak egy kis kellemetlenség abban a korban. Abban a társadalmi rendszerben a vendéglátásnak ez a fajta hiánya egy stigmát jelentett a családon, amit évtizedek múlva is emlegettek. Évtizedek múlva is gúny tárgya volt az, akinél elfogyott a bor. Lehet azt is mondani, a fiatal párnak ez egy nagyon rossz kezdés volt. Amikor erről a történetről beszélgettem, egy lelkésszel elmondta, hogy a 70-es években fiatal lelkészként meghívták őt itt Magyarországon egy lagziba, ahol hát nagy szégyen érte a családot, elfogyott a pörkölt. És ezen nagyon kiakadtak néhányan, fölkeltek és elmentek, és mivel tudták, hogy a faluban van egy másik lagzi, átmentek oda pörköltözni egyet. És azóta eltelt 50 év, és még ma is emlegetik, hogy na ezeknél fogyott el a pörkölt. Hát a bor az még ennél is keményebb volt, ha elfogyott, mert volt ennek egy lelki üzenete, és nem szeretném elspiritualizálni a dolgot, de a zsidóknál a bor az mindig az örömnek és az áldásnak a jele volt. És a bornak az elfogyása az egy nagyon rossz kezdetet jelentett így a fiatal párnak az életére nézve is. Nem mondom, hogy ez volt a világ legnagyobb gondja, de azért annál élesebb probléma volt, mint ahogy mi ezt sokszor gondoljuk. És ahogy ott ülnek, és akkor maradjunk annál a verziónál, hogy valami köze Máriának volt ehhez a családhoz, és Jézusnak is. Nagyon nehéz lesz majd ebbe, szeretném, ha egy kicsit gondolatilag követnétek, hogy Mária ebbe az egészben hogy van jelen. De Mária először egy sima ténymegállapítást mond Jézusnak. Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Kész. Gondoljunk arra, hogy itt Jézus még nem tett egy csodát sem. Hangsúlyozza János a végén, hogy ez volt az első jel. Nem igaz az összes gyerekségi történet, amit kitalálnak, hogy Jézus hogyan formálta homokból galambokat, amik elrepültek. Mária annyit tudott, hogy van nekem egy fiam, akinek különleges volt a születése, és azt olvassuk, hogy Mária ott Simeon és Annánál sok mindent forgatott a szívébe, de itt nem mondhatjuk azt, hogy azért szólt Jézusnak, mert tudta, hogy Jézus mindjárt ráteszi a kezét valamire, és megszaporítja a bort. Egyszerűen megállapítja, hogy nincs boruk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És Jézus számára is ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Hogy az ember eljusson odáig a tényig, hogy meg tudja állapítani azt, hogy Uram, valami hiányzik az életemből. Lehet, hogy itt a bor. Lehet, hogy valami más. Emlékezzünk vissza az 5000 ember, 5000 férfi és az ő családjaik megvendégelésére, amikor Jézus maga mondatja ki velük ezt a mondatot. Azt mondja Jézus, hogy ti adjatok neki enni. És az a válaszuk, hogy Uram, nincs semmink. Van ez a nyomorult kis kenyér meghal, de nincs semmink. És amikor eljutnak idáig, hogy nem a saját fejük után akarnak menni, bár van, hogy azt mondják, hogy küldjük el őket. Mi ennyit tudunk tenni, hogy elküldjük őket, hogy valahol gondoskodjanak magukról. A mi életünkben is nagyon-nagyon fontos, és ez kapcsolódik az előző gondolathoz, elmondani, hogy igen, Uram, én ezt tudatosítom magamba, hogy valami hiányzik az életembe, és nem akarok megszokásból tovább menni. Se a hitnek, se a reménytelenségnek az útján. A Biblia legelső lapjait nézzük, akkor ott van egy nagyon fontos párbeszéd Káin és az Úr között. Ugye Káin megölte a testvérét, akkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. Ugye nem jut el odáig, nem tud Isten vele mit kezdeni, amíg nem látja be a tényt, hogy Uram, bűnt követtem el. Isten nem tudott mit kezdeni Dáviddal sem, amíg nem látta be, hogy egyedül ellened vétkeztem. Hogy valami hiányzik az életemből, lehet, hogy éppen a bűnbocsánat, lehet, hogy éppen most a bűnbánat, lehet, hogy az őszinteség, valami nagyon hiányzik. És akkor Isten figyelmezteti Káint, hogy mit tettél, testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földről. Amíg nincs belátás, addig nincs gyógyulás. És Mária idáig eljut, hogy azt mondja, hogy bajban vagyunk. És Jézus nem megsértődik, és az Isten soha nem sértődik meg azon, hogyha őszintén azt mondjuk, hogy Uram, valami nagyon hiányzik az életemből. Kellenek az ilyen helyzetfeltáró, tény megállapító imádságok. És mi lenne akkor, ha ismernénk Jézusnak minden történetét, csak ezt nem, és eddig felolvasnák nekünk, és azt kérnék, hogy folytassuk a történetet. Biztos azt írnánk, hogy azt mondja, nincs borunk, Jézus erre, megszaporította a bort, vagy bármit csinált. De nem ez történik. Ott van Jézus, de látszólag közömbös, látszólag olyan, mintha hárítaná ezt az egészet. És nagyon fontos nem csak a mai történet kapcsán, hanem Jézus működése kapcsán megértenünk, hogy mi történik itt. Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy Tereád asszony? Nem jött még el az én órám. Az első, amiben így meg szoktunk botlani, ez az asszony megszólítás. Azt gondolom, hogy mi ezt már egy távolságtartásnak érezzük, amikor valaki gyermekként, fiúként, lányként az édesanyját asszonynak szólítja. Ez a zsidóknál nem így volt. Hogy Jézus itt miért használja pontosan arra, egyfajta magyarázatot majd szeretnék adni, de ez semmiképpen sem volt egy távolságtartó vagy sértő megjegyzés. Ugye ez a görögben, ez a günáj szó, ez az asszony, ez egy nagyon udvarias megszólítás volt, és nem véletlen, hogy Jézus egyszer hívja még édesanyját asszonynak, nem tudom, hogy ki az, akinek így beugrik a történet. Érdekes, hogy Jézus földi életének, szolgálatának a kezdetekor mondja ezt, és a egyik utolsó percében, Sára már tudja, látom rajtad, amikor a kereszten ott van előtte János, és ott van az édesanyja, és azt mondja, hogy asszony, íme a te fiad. Hogy ott se egy bántó vagy sértő akar ez lenni. Valószínűleg azért használja itt Jézus ezt a kifejezést, mert ez az első csodája, elindul Jézus, és szeretné meghúzni azokat a határokat közte és a családja között is, amik nagyon-nagyon fontosak. Mert abban, hogy odafordul, kicsit talán az is benne van, mintha az édesanyja irányítani szeretné Jézust, megmondani neki, hogy mit tegyen. Pedig Jézus nagyon határozottan szól később arról, hogy ő egyetlen egy irányvonalat képvisel. És ez nem más, mint az Istennek a szava. Ez János evangéliumában nagyon hangsúlyos, hadd olvassak fel néhány igét, azt mondja Jézus, azokat a beszédeket, amelyet én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. János evangéliumának 8. fejezetében ezt mondja Jézus. Amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. Jézus munkáját nem befolyásolják a családi elvárások, hogy nem befolyásolják őt a tanítványok sem. Ugye van olyan történet, amikor Jézusra szinte ráparancsolnak a kánaáni asszonnál, vagy szirofőníciai asszonnál, oda mennek tanítványi, és azt mondják, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. Vagy most a Biblia órán volt egy történet, egy különleges történet, amikor oda mennek Jézushoz a tanítványok, és azt mondták, hogy láttunk olyan embereket, akik a te nevedben csodát tesznek. Ördögöket űznek, de eltiltottuk őket. És azt mondja Jézus, hogy ne tiltsátok el őket, nem ti mondjátok meg azt, hogy ki szolgálhat nekem és hogyan. Az egy nagyon jó, fontos dolog, hogy itt vagytok 12-en, de ettől nekem még vannak tanítványaim, akik az én nevembe teszik, hiszen ha nem én nevembe tennék, akkor az ördögök nem engedelmeskednének. Gondoljunk az Abcselben Szkéva fiaira, akik azt mondják, hogy annak a Jézusnak a nevében, akiről Pál prédikál, próbálják kiűzni a ördögöket, aztán mesztelenül kell elszaladniuk, mert még a ruhájukat is ott hagyják. Ha nem Jézus nevében teszi, akkor nem sikerül. Azt mondja Jézus, hogy ne mondjátok meg nekem, se az édesanyám ne mondja meg, hogy mikor és hogyan cselekedjek, akkor se, ha ő azt gondolja, hogy én megzavarodtam, és haza kell vitetni engem, se a tanítványok ne mondják meg, mert amikor én jónak látom. A tanítványok ilyetten mondják Jézusnak, Uram, barátod, akit nagyon-nagyon szeretsz, haldoklik, gyerünk, indulj. És azt mondja, nem, mert nekem a célom mi, hogy imádkozik Jézus Lázár sírjánál? Tudom, hogy te megteszed, de hogy ők is lássák a te dicsőségedet. Nem mondhatjuk meg Jézusnak, hogy mit tegyen, és mikor induljon el, még akkor sem, ha elfogyott a bor. És ez egy időzítés kérdés, azt mondja, még nem jött el az én órám. És ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy talán a múlt héten volt szó erről, vagy két hete, hogy ennek sokszor ideje van. Hadd mondjak el egy megrázó történetet, talán többen hallották már tőlem, de régen mondtam. Volt egy kedves ismerősöm. Én már akkor ismertem meg, amikor már kedves ismerősömnek neveztem, mert Kovában egy kábítószer csempész és ilyen prostituált hálózatot fönntartó ember volt. Hihetetlenül kemény volt, hihetetlenül gazdag volt. Elkezdtek hullani le a díszek. Működik a lélek. Tehát egy nagyon kemény ember volt, és előzetes letartóztatásba került. Hatalma teljében, rengeteg embert irányított, benn volt a börtönbe, és hát ugye ott lehet telefonálni, de így tikre lekapcsol a telefon. Fölhívta a felesége, hogy a kislányuk leesett az ágyról, koponyatörése van, nem lehet tudni, hogy mi lesz vele, és így lekapcsolt a telefon. És így ment vissza a zárkába. És akkor jött el Jézus órája. Ez az ember ott leborult, sírva fakadt, és átadta az életét az Úrnak. És azt mondta, Uram, én nem tudom ezt kézben tartani. Én nem tudom megmondani, hogy mit csinálj. Ott a prics alatt bedobva talált egy ilyen összegyűrt keresztény könyvet, elkezdte olvasni, és megváltozott az élet. És azóta egy misszióban dolgozik, én már talán 15 esztendeje. Valamikor az Istennek az órája talán lassabban jár. Nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyen. Még Mária sem mondhatta meg. De nagyon érdekes Mária. És megmondom nektek őszintén, hogy én sem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel, hogy Mária, ugye azt csak szól Jézusnak, de azért azt mondja a szolgáknak, hogy amit mond, tegyétek meg. Mint ha valamit sejtene. És ez egy egészen különleges és csodálatos állapot lehet az ember életében, és a pénteki mai ige magyarázott meg nekem mindent. Ez így szól néhány mondat belőle. Könnyű abba a tévedésbe esni, hogy azt gondoljuk, Isten nem kezd el munkálkodni az életünkben addig a napig, amíg meg nem ismerjük Krisztus, mint megváltónkat. Csak hogy a Szentírás azt mondja Istenről, hogy előbb ismert bennünket, vagyis jóval ezelőtt kiválasztott és felkészített, hogy találkoztunk volna vele. Isten munkálkodott már Máriának a lelkében. Nem volt még egy kiforrott teológiai látása, még nem tudta elmondani, hogy kicsoda az ő fia, de valami ott volt. ami arra indította őt, hogy már olyan dolgokat tegyen, ami hitből fakadó lehet. Mária elfogadja a határhúzást, nem vitatkozik, nem érvel, de valamit érez, valamit megérez Jézusnak a hatalmából és nagyságából. És azt mondja, hogy ezt a problémát átadom. Próbálom egyengetni az utat, legalább ennyit, hogy a szolgák tudják, hogy mi van, de más nem. És ezért fogjuk most majd az istentisztelet után, és az igehirdetés után a 427-es éneket énekelni, mert abban mindez benne van. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrtől töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom. Ebből a szempontból mi protestánsként mondhatjuk azt, hogy Mária kicsit olyan, mint az első tanítvány, aki tudja, hogy mikor kell hátralépnie, hogy átadja a teret Jézusnak, amikor ő előre akar majd lépni. Mária nem közben járó a mi számunkra, már ilyen értelemben igen, hogy itt közben jár a családért, de máshogy nem, hanem tényleg egy példamutató hívő, aki még a bizonytalanságában is próbál Jézusra mutatni. És akkor jönnek a szolgák, akik teljesen buta és értelmetlen utasítást kapnak, de mégis engedelmeskednek, mert a csoda az mindig az engedelmességgel kezdődik. Akkor engedelmes az Istennek az ember. Lásd Noé történetét, hát annak se volt sok értelme bárkát építeni, és sok egyebet mondhatunk, és a mi életünkben is lehet, hogy azt mondja az Isten, hogy látom a te hiányodat. És ha a bor hiányzik az életedből, bár nem tudom, kinek hiányzik a bor az életéből, de mondjuk azt, hogy az anyagiak hiányoznak, akkor nem azzal kezdem, hogy holnap kapsz egy nagy utalást. Lehet, hogy valami egészen mással. De tedd meg, és majd mindennek eljön az ideje. És hogy fejezzem be két dologgal, két ilyen kettősséggel. Az egyik, hogy azt olvassuk, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánába. Na most ma, amikor valaki be akar köszönni, amikor azt akarja, hogy megismerjék, akkor valami hatalmas dologgal kezdi. Ugye vannak ilyen nagy, mai szóval ilyen nagy hype-ok egy-egy műsor előtt, hogy jön a Starbucks, vagy valami, és akkor a legnagyobb, akkor oda kell a legnagyobb sztárokat hozni, meg mindenkit. Aztán a ötödik, hatodik rész már nem baj, hanem olyan izgalmas, ez így van minden sorozatnál, vannak ilyen kitöltő részek, amik igazából semmi nem történik, de már az elején, ha megfogták az embert, akkor az már meg fogja nézni azt is. És itt nem ez történik. Jézus nem a leglátványosabb csodájával robban be a köztudatba, hanem egy olyannal, amiről valószínűleg a szinoptikusok nem is tudtak. Egyedül János ír el a csodáról. Ott van néhány tanítvány. Ott vannak néhányan. János ott volt. És amikor itt azt olvassuk, hogy Jézus a tanítványaival van, akkor ez még csak a tanítványoknak egy szűk körét jelenti. Ott van, és utána teljesedik ki, és bontakozik ki Jézusnak a csodái. Egészen a feltámadásig. Itt egy teljesen más dolgot látunk, mint a világban. Ami kicsi kezdetből, első jel, első csoda. És azért mondjuk egy Lázár feltámasztásához képest mondjuk, azt mondjuk, ez nem olyan nagy. Bár én egy liter vizet sem tudnék borrá változtatni, ez elég nagy csoda ez is, de azért egy feltámasztáshoz képest talán nem. De mégis kiderül, hogy Jézus kicsoda, és elindul az ő munkája. És hogy fejezzem be a kezdő mondattal. Hiszen az a lényeg. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Nem azért volt különleges ez a mennyegző, mert elfogyott a bor, vagy olyan jól vagy rosszul szervezet lett volna, hanem azért, mert Jézus ott volt. És ezzel kezdődik minden. Meghívni Jézust az életünkbe. Meghívni akkor is, ha valami hiány van, és nem szégyelni ezt előtte. Meghívni őt a családunkba, a kapcsolatainkba, meghívni őt, és azt mondani, Uram, légy itt az örömünkbe is. És most, ha egy fejezzem be egy nagyon fontos dologgal, ahol ő ott van, nem csak az történik meg, hogy a bajból megment minket, a betegségből, mindig ezt kérjük, hogy ettől szabadíts meg. Ki imádkozott már azért, akinek jó a házassága, hogy legyen még jobb? Ki imádkozott azért, akinek jó a gyermekével a kapcsolat, hogy ez legyen még jobb? Ki imádkozott azért, aki talán jól megy egy vállalkozásra, vagy anyagilag, Uram, add, hogy még jobb legyen. Itt azt olvassuk, hogy Jézus az eddigi nagyon finom és jó bornál is még jobbat ad. Maga a vőfély, aki azért egy dörzsölt pali volt, valljuk be, hát valóban ez történik, hogy kapjátok a finom bort, azt a végén már, amikor mindet csak árcsod, az a lényeg, akkor jöhet a rossz. Ő mondja azt, hogy nem így szokunk gondolkodni. És azt mondja Jézus, hogy én a még jobbat szeretném adni. Én nem a maradékból, meg az összetörtből valamit összerakosgatok, hanem még jobbá szeretnék tenni. Ha erős vagy a hitben, akkor bátran, add légy, Uram, még erősen. Soha nem elég belőle. Azt mondja a vőfé, te a jó bort mostanáig tartogattad, és én hiszem, hogy sok jó dolgot tartogat a mi számunkra mégis az Isten. Amit Jézus ad, az nem egy szegényes megoldás, hanem egy új minőség. Ez igaz a házasságra, a hitre, az életre, az egészségre is, mindenre. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nyitva lehet az ajtónk és a szívünk te előtted, akkor, amikor szomorúak vagyunk, akkor, amikor csüggettek vagyunk, amikor fáradtak vagyunk, amikor anyagi vagy egészségügyi problémákkal küzdünk. De attól ne feledkezzünk meg rólad akkor sem, amikor jól mennek a dolgok, hiszen te akkor is ott vagy velünk. Lehet, hogy akkor úgy érezzük, hogy nincs át szükség, ott ülsz valahol a mennyegzőben, az egyik sarokban, ott örülsz velünk. De köszönjük, hogy ott vagy. És köszönjük, hogy szeretnél még jobban megáldani minket. Szeretnéd még inkább megerősíteni a mi hitünket, kapcsolatainkat, életünket. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy valóban légy ott életünk minden percében ezután is. Amen.